Szeretettel köszöntelek benneteket, jó reggelt kívánok mindenkinek. Remélem senki nem álmos. Így van? Úgy látom, nem így van. Van, aki álmos. Nos, hát mégis akár álmosan, akár kevésbé álmosan vagyunk itt. Isten frissítsen föl ma reggel bennünket. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy mennyire vagytok kíváncsiak úgy általánosságban. Kíváncsi emberek vagytok? Attól függ, mire. A nők a kíváncsibbak, vagy a férfiak? Hát, nincs egység a gyülekezetbe. Nekem nagyon határozott véleményem a családunkat figyelve, hogy a lányok sokkal kíváncsibbak, mint a fiúk. Akár egy ilyen titokzatos dolog fölmerül, hogy valamiről beszélni kellene, valamit csinálni kell, és ha nem megyünk tovább, akkor 10 másodpercet sem tudnak várni, akkor tudni kell mindent. Szóval a kíváncsiság egy ilyen alaptulajdonsága az embernek. Benne van valami titokzatosság, hogy tudni akarok valamit, valami beteljesülés következik, majd valami megtörténik. De ez a kíváncsiság, ez jó dolog. Sok jó származik ebből. Ha jó dolgokra vagyunk kíváncsiak, akkor ez motivál bennünket, hogy megismerjünk valamit, valakit, előre visz bennünket. Gondoljatok csak bele, el akartok utazni egy országba, amit még nem ismertetek, és kíváncsiak vagytok rá, akkor egyre több információ összejön, egyre több dologról tudsz már, és akkor egyre jobban várod, hogy odaérkezhessél, lássad valóságosan, vagy egy emberről van szó, akit még nem ismersz, de sok jót hallottál már róla, és akkor egyre inkább az a vágy van benned, hogy de jó lenne minél hamarabb megismerni ezt a valakit. Szóval a kíváncsiságnak van egy ilyen pozitív megnyilvánulása is, és a kíváncsiság az úgy előre visz bennünket. Ma én arra szeretném kérni benneteket, hogy hát legyetek kíváncsiak, vagy a Szentlélek segítsen bennünket abban, hogy kíváncsiak legyünk arra, hogy mi van Isten igéjében. Ugyanis ma, ami a mai témánk, az nem más, mint az Isten országának az üzenete és a szívünknek az állapota. És ahhoz, hogy az Isten országának az üzenetét megértsük, fölfogjuk, ahhoz szükség van egyfajta ilyen szent kíváncsiságra, vagy ilyen szent vágyra, hogy tudjam, hogy az Isten országa az miről szól, és a kép az nem teljesen tiszta, nem baj. Szóval kíváncsiság és az Isten országa. Tehát a Biblia azt mondja, hogy Istennek van egy országa, és az Isten országának az uralkodója, az Isten országának a vezetője, az maga mindenható Isten, vagy Krisztus által uralkodik. És ilyen értelemben van egy ország, van egy uralkodó, és ez az ország és ez az uralkodó folyamatosan kommunikál, folyamatosan üzeneteket küld az emberek felé, feléd és felén. És ha mi kíváncsiak vagyunk, nyitottak vagyunk arra, hogy mit mond Isten az ő országáról, mit mond magáról, akkor megértjük az üzenetet. Én szeretném, ha most elolvasnánk a Máté evangéliumának a 13. részéből két olyan példázatot, ami tulajdonképpen nem másról szól, mint az Isten országáról. Ha most lenne sok időnk, akkor a többi példázatot is végigolvashatnánk. Jézus Krisztus példázatokban tanította az embereket, tanít bennünket, hogy milyen az Isten országa, milyen módon halad előre az Isten országa, milyen üzenetei vannak az Isten országának. Tehát a Máté 13-ban ezt mondja a Biblia az első verstől. Azon a napon kiment Jézus a házból, leült a tengerpartján. Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt a hajóba, és leült, az egész sokaság pedig a parton állt. Azután sok mindenre tanította őket példázatokban. És az első, íme kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap fölkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, termést hozott, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Akinek van füle, hallja. Ezt mondja Jézus az Isten országáról. És aztán a folytatásban, ha a 24. verstől nézzük, akkor egy másik példázat, ami szintén az Isten országáról szól. Más példázatot is mondott nekik, hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgálók akkor oda mentek a gazdához, és ezt kérdezték tőle. Uram, ugye a jó magot vetetted a földbe, honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt, felelte neki. A szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt, nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be a csűrömbe. Hát ma idáig jutunk el. Szóval az Isten országa milyen? Hogy működik az Isten országa? Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e már, hogy alapvetően az Isten országa úgy működik, hogy Isten mond valamit, kijelent valamit, és mivel az Isten szava az energia, ha Isten mond valamit, az beteljesedik. Ha Isten mond valamit, akkor az nem csak egy ilyen szóbeszéd, hogy valahol valaki mondott valamit és kész. Amit az Isten mond, az úgy van. Ennek van hatása, van ereje, van következménye mindig annak, amit az Isten mond. És amikor Isten hatással akar lenni a földre, hatással akar lenni az embereknek az életére, akkor alapvetően kimond valamit, hogy így lesz, vagy így legyen. És amikor Isten beszél, akármilyen módon, akár úgy, hogy kinyitod a Bibliát, és Isten beszél, hallgatsz egy prédikációt, és Isten beszél, mész az utcán, és a Szentlélek szól hozzád, és Isten beszél, valakivel találkozol, beszélgettek, és mond valamit, és egy ilyen prófétai üzenet lesz belőle, és Isten beszél, bármilyen módon is Isten mond valamit, az alapvetően különbözően hat az emberekre. Tehát nem mindenkire egyformán hat. Akár a magadat megfigyeled, nem mindig ugyanúgy érzékeled, vagy nem mindig ugyanolyan hatással van az Isten igéje rád. Van, amikor nagyon-nagyon erős hatással van rád, van, amikor kevesebb hatással van rá, és tudom, hogy itt nincsenek olyanok, de láttam már olyat, amikor semmilyen hatással nem volt az Isten igéje emberekre. Ugye így van? Nagyon különböző az, hogy mennyire működik az Istennek az ereje, Istennek a hatalma az életünkbe. És így van ez a hirdetett igével, így van a bibliaolvasással, így van mindennel. Mit gondoltuk, hogy miért van ez? Miért van az, hogy egyszer nagyon hat ránk, máskor meg kevésbé hat ránk Isten igéje? Sőt, azt kell mondani, hogy van, amikor meg tulajdonképpen hosszú idő eltelhet úgy, hogy alig hat ránk az Istennek a beszéde. A Bibliában azt mondja Jézus ebben a példázatban, a magvetőnek a példázatában, hogy alapvetően a titok ebben az egészben, hogy Isten országa milyen módon tud előre haladni, milyen módon tudja a te életedet megváltoztatni, milyen módon tudja a te életedet megáldani, hogy amit az Isten eltervezett, amiről azt mondja a Biblia, hogy alapvetően jó és tökéletes, tehát semmi rosszat nem akarod az Isten veled tenni, hanem megjavítani az életedet, vagy helyrehozni, vagy megújítani az életedet, hogy az mennyire fog valósággá válni az életembe, az Isten szavának a hatalma olyan arányba tud működni, amilyen állapotban van a szívünk. Amennyire befogadó tud lenni a szíved, a lelked, a szellemed. A Biblia azt mondja, hogy a szívünk az nem csak egy fizikális szerv, ami egy ilyen központi szerv, ami nélkül nem tudsz élni, hanem a szív az nem más, mint az Istennel való kapcsolatodnak a központja. A szíved, a szellemed, lelked az, aki Istennel tud kommunikálni, és ez kihat mindenre, értelmedre, érzelmedre, akaratodra, az életedre, mindenre. És azt mondja a Biblia, hogy alapvetően a szívednek az állapota befolyásolja azt, hogy Isten milyen módon hat rád, és ilyen értelemben a szíved vagy a szívemnek az állapota befolyásolja azt, hogy milyen minőségű az életem. Ez teljesen egyenes arányosságban működik. Minél inkább a szívem az érzéketlen, kevésbé tudja fölfogni, megérteni, vagy megtenni azt, amit az Isten mond, ebből következik, hogy egyre inkább nem lesz áldott az életem, egyre inkább nehezebben mennek a dolgok, egyre zűrzavarosabb lesz minden, vagy érthetetlen lesz minden. És amikor a szívnek az állapota megváltozik, és befogadóvá válik, tehát az Istennek az üzenetét meg tudja érteni, ennek az eredménye az, hogy embernek az élete, vagy az ott személynek az élete sokkal inkább kiteljesedik, sokkal inkább előre tud haladni, megért olyan dolgokat, ami korábban inkább ilyen homályos volt, vagy bizonytalan volt az embernek az életében. Tehát Isten előre tudja azt az embert vinni. Tehát a szívünknek az állapotától sok minden függ, de nem mindig ugyanolyan módon tudjuk venni a mennyei üzenetet, a mennyei kommunikációt, ahogy hallottuk itt Tominál a bevezetőben. És a mennyei kommunikációra szükségünk van, itt nem védekezni kell, hanem megnyílni kell előtte. Sőt, azt is biztos megfigyeltétek már, hogy ha valaki elolvassa az igét, egy szakaszt, hallgat egy prédikációt valakik, és az egyik ember azt mondja, hogy nekem ezt mondta az Isten, nekem meg azt mondta az Isten. Ugyanaz hangzott el, de más-más értelmezés, más-más üzenetek vannak. Ez lehetséges? Hát ez majdnem mindig így van. A zsidó rabbinikus történelemben van egy ilyen történet leírva, hogy amikor Krisztus után 60-ban Titusnak a seregei bevonultak Jeruzsálembe, és szétvertek ott mindent, fölégették a várost, óriási károkat okoztak, embereket legyilkoltak, és hát a templomot is tulajdonképpen teljesen szétszették, a kincseket ellopták. Egy óriási pusztítás lett az eredménye. Tulajdonképpen ekkor volt az, amikor beteljesedett az a profétai kijelentése Jézus Krisztusnak, amikor a templom mellett sétált a tanítványokkal, és a tanítványok mondták neki ilyen büszkén, hogy hát látod Jézus ezt a hatalmas templomot, milyen szép, milyen gyönyörű, és akkor Jézus azt mondja, hogy hát itt kőkövön nem marad. És hát ez kicsit később, néhány évtizeddel később, ekkor beteljesedett, amikor a római légió bevonult, és tulajdonképpen teljesen szétverték a várost. És amikor a háború véget ért, akkor az a történet azt mondja el, hogy Akiba rabbi, aki egy tekintélyes ember volt, a tanítványaival együtt sétált a romok között a városban, és elmentek a templomnak a romjai közé is, és nézték azt, hogy milyen állapotban van a templom, esetleg van-e még valami, amit megmenthetnének, vagy valami kincs, vagy ami ott maradt, amit nem vittek el a rómaiak. És ebben a sétában, itt a terepszemlében, ahogy nézték a romokat, egyszer egy csakál átszaladt ott a romok között, a téglák között, vagy a kövek között, és ennek az egésznek a látványára a rabbinak a tanítványai elkezdtek sírni, a rabbi meg elkezdett nevetni. Ugyanazt látták, köveket, romokat, templom szanaszéjjel, és egy állat, egy csakál végszalad a kövek között. És hát erre a tanítványok nem értették, hogy a rabbi miért nevet, a rabbi meg nem értette, hogy a tanítványok miért sírnak, mi a probléma. És a tanítványok azt mondták, hogy azért sírnak, mert a próféta már megírta korábban, hogy Sionnak a kövei szanaszéjjel lesznek dobálva, és sakálok fognak járkálni majd a kövek között, és hát ez itt beteljesedett, vége mindennek. Szét van verve a templom, sakálok sétálnak, szaladgálnak a kövek között, itt a vég. Ezért sírunk. És erre a rabbi azt mondta, hogy tudjátok, én meg azért nevetek, mert a próféta azt is megmondta, hogy mindenek fölött az Úr uralkodik. És ez a lényeg. Hogy az Isten uralkodik, egy dolog, hogy most a kövek együtt vannak, vagy külön vannak, vagy a sakálok jönnek, vagy mennek, de az Úr uralkodik. Ugye mennyire furcsa, hogy ugyanaz a kép, ugyanaz az esemény, ugyanaz a történet az egyik embert arra vezeti, hogy sírjon, hogy milyen szörnyű a helyzet. Egy másik embert meg arra vezet, hogy dicsőség az Úrnak azért, amit látunk, a fölött ott van a mindenható Isten. Na most kinek van igaza, sírni kell, vagy nevetni kell? Szóval az Isten országának az üzenete, ami eljut hozzánk, az egyértelmű, az nagyon világos, de nagyon sokszor más-más módon hat ránk. Ugyanaz a kép, ugyanaz az esemény más hatást vált ki. És Jézus tanítása szerint azt tudjuk, hogy alapvetően, tehát a szívünk állapotától függ ez, hogy rezonálunk arra, amit az Isten mond. Amit a Szentlélek úgy kijelent nekünk, azt el tudjuk fogadni, igen tudunk rámondani, vagy félreértjük, vagy nem értjük. Ez alapvetően meghatározza az életünket. Tehát a szellemi áldások, az Istennek a vezetése, az Istennek a kegyelme olyan módon tud elérni bennünket, amilyen módon kinyílik a szívünk. Tulajdonképpen ilyen egyszerű az üzenet. A kérdés az, hogy a te szíved az mennyire nyitott az Isten felé. Mennyire befogadó. El tudjátok azt képzelni, hogy van egy ember, aki újjászületett keresztény ember, és egy ilyen emberről azt mondanánk, hogy a szíve az egy jó talaj, amiről Jézus azt tanítja, hogy az Isten országa úgy működik ennek az embernek az életében, hogy 30, 60 vagy 100 annyit tud teremni. Tehát egy jó talaj, ami úgy hozza a termést, jó gyümölcsöket hoz. De lehet olyan, hogy egy keresztény embernek a szívének egy része egy jó talaj, mondjuk egy nagy része egy jó talaj, de vannak olyan részek benne, amilyen töbises, van egy olyan rész benne, amilyen útfél, ilyen kemény, esetleg van benne olyan, amilyen ilyen köves talaj. Előfordulhat ilyen? Ugye előfordulhat. Tehát nem annyira egyértelmű, tehát nem csak arról szól a dolog, hogy most vagy rendben van minden, vagy nincs rendben semmi, hanem van mindenféle átmenet. És ezért nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk a szívünket, megvizsgáljuk az életünket, hogy mennyire befogadó az én szívem az Isten üzenete felé, mennyi kommunikációt mennyire értem, mennyire tudja átjárni az életemet, mennyire tud megvalósulni az, amit az Isten eltervezett, vagy pedig bőven be vannak építve ezek az akadályok, a tövises rész, vagy a megkeményedett talaj, vagy pedig ez a köves talaj, ami tulajdonképpen nem hoz igazán hosszú távú eredményeket, hanem csak problémát termel az embernek az életében. Szóval milyen állapotban van a szívünk? A Bibliában itt a második példázat, a búza és a konkoly példázatát, ahogy elolvastuk, ez egy kicsit tovább vezet bennünket, és majdnem azt is mondhatnám, hogy egy kicsit bonyolítja a dolgot. Tehát nem csak arról van szó, hogy jó talaj vagy rossz talaj, befogadó vagy nem vagy befogadó, hanem itt ebben a történetben, a példázatban azt mondja Jézus, hogy ott a talaj, ami alapvetően befogadó, amiben belehullik a mag, és ki fog hajtani, és lesz eredménye, de az a mag, ami belehull, az nem mindig jó. Vannak rossz magok is. Van konkoly is. És együtt föl tud nőni, és ott van a búza, és ott van a konkoly. Amikor magunkra gondolunk, és azt kell látnunk, hogy szeretnénk keresztény emberként tiszta életet élni, szeretnénk gyümölcstermő életet élni, akkor föl kell tennünk a kérdést, hogy azok a magok, amelyek elérnek bennünket, azok tiszta magok. Mert valamikor az ember annyira nyitott, és annyira befogadó, hogy néha észre se veszi, hogy a rossz magok is belehullnak az embernek a szívébe. És mert ott alapvetően jó talaj van, tehát ki tud hajtani, ennek az eredménye az, hogy rossz gyümölcsök is lesznek. És észre sem veszed, azt mondod, hogy az Urat akarod szolgálni, jó irányba akarsz menni, mégis egy csomó dolog elkezd visszahúzni. Hát annak az embernek az életében, akinek a rossz magok is ott vannak a szívében, az folyamatosan fékezi az Isten országának a kiteljesedését. Egyszerűen megakadályozza azt, hogy teljes egészében az Urat tudjuk követni. Szóval fontos, hogy amikor elér bennünket bármi is, információk, hatások, üzenetek, akkor úgy szelektáljunk, és valami azt mondjuk, hogy ez jöhet, ezt köszönjük szépen, nem kérjük, ez jöhet, ez nem jöhet, ez jöhet, ez nem jöhet. Mert ez a világ, ahogy Jézus a példázatban elmondja, nem arról szól, hogy csak ő kommunikál, hogy csak ő mond valamit. És bármilyen hangot hallasz, akár szellemi területről, akár embereken keresztül, az csak biztos jó lehet. Szó nincs róla. A jó és a rossz vegyesen van. És vannak rossz üzenetek, amelyek elérhetik az embert, és hogyha befogadó vagy a rossz üzenettel, akkor ez a rossz üzenet is, ezek a rossz kommunikációk, ezek rossz hatást váltanak ki, és folyamatosan egymás ellen dolgozik. És azt mondta, hogy menni akarsz előre, de valami húz vissza, és nem tudod, hogy miről van szó. És ott van a konkoly valakinek az életében. Az elmúlt héten valakivel kellett beszélgetnem, és ahogy elindult ez a beszélgetés, igen, nagyon, nagyon jó légkörű, akár azt mondom, hogy vidám beszélgetés is volt, és volt két dolog, amit át kellett beszélni ezzel a valakivel, és az első az oké, amikor a másodikra tértem és rákérdeztem, akkor úgy egyből fölemelte a hangját, és akkor hagyjuk ezt meg, mit képzelsz meg, izélj meg, nem kell ezzel foglalkozni. És szóval azonnal láttam, hogy ez a terület az életében, ez egy konkolyos terület. Ezzel ő nem szeretne foglalkozni, mert valahogy ez nem az Istennek a fennhatóság alatt van. Mert ha minden rendben van, akkor az ember szabad, akkor az ember őszinte tud lenni, akkor az ember felszabadult tud lenni. Ha az életünkben vannak olyan területek, amely akár ilyen kemény föld, vagy akár úgy, hogy jó földnek tűnt, de belehullott a rossz mag, és csomó olyan bűn, meg gonoszság, meg tisztátalan dolog van benne, és konkoly termet, ezzel az ember nem szeret foglalkozni. Jobb erről nem beszélni, csak úgy hátra tenni, és nem foglalkozni vele. De hogyha ott van a háttérben, és nem foglalkozunk vele, ennek az eredménye az, hogy hiába akarsz előre menni, valami mindig vissza fog húzni, és nem tudsz igazán valóságosan dicsőségesen előre jutni. A Biblia azt mondja, hogy amikor valakinek az élete tulajdonképpen ilyen lesz, hogy a konkoly is ott van bőven, vagy vannak az életének olyan területei, ahol nem csak a búza van, nem csak az Isten igéje van, nem csak a jó dolgok vannak benne, hanem ott van egy csomó más is. Ennek az eredménye az, hogy a Biblia így fogalmaz, hogy valakinek a szíve nem teljesen az Úré, hanem csak félig, vagy negyedig, vagy nem tudom, x százalékig. A Biblia ezt mondja, Királyok 11:4-ben, hogy ez történt, hogy Salamonnak a szívét a vénségére más istenekhez hajlították a feleségei, és szíve nem volt teljesen isteni az Úré, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. Aki olvassa a Bibliát és ismeri ezt a történetet, itt szó nincs arról, hogy Salamon király kijelentette volna, hogy ő megtagadja az élő Istent. Szó nincs arról, hogy ő hátat fordított volna az Istennek. Sőt, arról sincs szó, hogy azt mondja, hogy én többet nem megyek be a templomba, nem akarok áldozatot bemutatni. Nem arról szólt a dolog, hogy ő megtagadta mindazt, amit eddig csinált. Csupán arról szólt a dolog, hogy amit eddig csinált, az továbbra is tette az Úrért, de a szívének egy bizonyos területe már nem volt az Istené. Már nem az Isten fennhatósága alatt volt, és ennek bőven lettek következménye, vagyis negatív következményei. És ilyen értelemben nagyon-nagyon fontos az, hogy folyamatosan az ember vizsgálja, vagy monitorozza azt, hogy hol is tartok én most. Vannak az életemben olyan területek, amelyek nem teljesen az Úré, amiről nem szeretnék beszélni, amit jobb úgy háttérbe rakni, vagy esetleg olyan régen foglalkoztam már vele, hogy el is felejtettem, de folyamatosan viszi el az áldást, viszi el az energiát, és egyszerűen nem tudok miatt előre jutni. Valakinek a szíve nem teljesen az Úré. És ennek a következménye nem más, mint egy ilyen folyamatos lelki vagy szellemi alvás állapotába viszi el az embert, vagy ilyen tompultság állapotába. Amikor valakinek a szíve teljesen az Úré, tehát jól érzi magát, mert jó kapcsolata van Istennel, akkor felszabadult, friss tud lenni. Amikor viszont ez a megosztottság létrejön, lehet, hogy csak 2%-ban, de a konkolynak van egy olyan tulajdonság, hogy mindig növelni akarja a területét. Mindig olyan területeket is el akar foglalni, amit még nem tudott. És folyamatosan ez az olló nyílni fog, és elérhető az, hogy egyre nagyobb területekben a konkoly, vagy a tisztátalanság, vagy a bűn ott lesz valakinek az életében, és ennek az eredménye az, hogy nem teljesen a tisztán az Úré, az Istené a szíve. És következik, hogy nem tud előre haladni. Szeretnék bemutatni valamit, egy nagyon egyszerű ábrát. Itt látjátok a táblán. Az egyik oldalon itt van egy ember. Itt vagy te. Lehet látni messziről is. Ez egy kis ember. Itt van egy kis ember. Ez az ember valamikor az életének egy bizonyos pontján találkozik az Úrral, és Jézus Krisztust elfogadja megváltójának, tehát újjászületik, és elkezdődik a keresztény élete. És amikor valakinek elkezdődik a keresztény élete, ennek az az egyik áldásos következménye, több újjászületik, üdvössége lesz, az Isten elkezd működni az életébe, de az egyik ilyen áldásos következménye az, hogy Isten, mivel szent, azt mondja a Biblia, hogy én szent vagyok, és azt mondja, hogy ti is szentek legyetek, az Istennek a munkája, hogy folyamatosan ezt a valakit, mondjuk téged, a szentségben szeretne előre vinni, és szeretné, hogyha a szentségben kiteljesedne az életed. Tehát, hogy egyre szentebb legyen az életed. A gondolkodásmódod, a tetteid, a motivációd, szóval minden egyre szentebbé váljon. És ebben folyamatosan, ahogy telnek, múlnak a napok, a Szentléleknek az egyik fontos munkája a te, meg az én életemben, a szentségnek a kimunkálása. A másik oldalon, tulajdonképpen ugyanez történik, hogy ez eredményes tudjon lenni. Ez pedig nem más, mint a bűnnek a felismerése. Tehát egyik oldalon Isten folyamatosan rámutat az ember életében sok olyan dologra, ami bűn, ami nem jó, nem tiszta motiváció, nem tiszta cselekedetek, és ezeket megmutatja, a másik oldalon pedig a szentségbe akar vinni, és folyamatosan nyílik ki ez az olló. És eltelik 2 hónap, és hogyha ebben valaki komolyan halad előre, és Isten megáldja, és a szíve teljesen az Úré, akkor ennek a következménye az, hogy a Krisztus keresztjét még jobban megérti, amiről Pál apostol azt mondja, hogy fontos, hogy megismerjétek az igazi szélességet és hosszúságot, magasságot és mélységet, a Krisztus igazi valóságát. Tehát folyamatosan az ember növekszik ebben. Eltelik következő X idő, 2 év, újabb bűnöket ismer föl, újabb módon megismeri az Urat, a szentségben tud növekedni, és a kereszt által, a Jézus Krisztusnak a váltsága által tulajdonképpen ez az egész mind-mind rendezve van, és az ember folyamatosan tud kiteljesedni. Valakinek a szíve teljesen az Úré. A kegyelme, az Isten szeretete, Krisztusnak az áldozat, az betölti az embernek az életét teljesen, és ezért nagyon boldog tud lenni, és növekszik, és erősödik valakinek az élete. Igen ám, de ahogy haladunk előre, vannak veszélyes pontok. Például Salamonnak az életében voltak ilyen veszélyes időszakok, amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy a felesége, vagy más embereknek a hatására már nem volt teljesen a szíve az Istené az Úré. És ezért az következett az életében, hogy nem tudott tovább növekedni ebben a szentségben és bűnrendezésben, hanem megrekedt az élete valahol, és ahogy telt tovább az idő, a bűneit már nem ismerte föl továbbiakban, nem vette észre, hogy hamis isteneket imád, hogy hamis áldozatokat mutatva, az probléma lenne neki. Nem ismerte föl a bűneit, tulajdonképpen az Istennek a hatalma nem tudott tovább menni az életébe, és itt keletkezett egy olyan terület, ami nem az Úré volt. Azt is mondhatnánk, hogy elkezdett nőni a konkoly. Vagy azt is mondhatnánk, hogy ezen a területen a szíve megkeményedett, vagy tövises lett, és egyszerűen nem tudott az Istennek az üzenete, az Isten szava működni. A másik oldalon megrekedt a szentségben is, hiszen ahogy teltek múltak az idők, már öreg vénségére már rengeteg tapasztalata volt, de mégsem tudott tovább nőni, mert a szentség, illetve a bűn felismerésben megrekedt. És ahogy telt múlt az idő, az történt, hogy ezen a szinten tudott csak tovább menni, ez így rendben volt, de ezeken a területeken nem volt rendben az élete. És minél tovább élt, ha ez így maradt, annál több olyan terület volt, ami problémát okozott az életébe. És ez tulajdonképpen így van nálad is, meg nálam is. Hogyha valamikor megrekedünk ebben a folyamatban, amit az Isten szelleme végez bennünk, és a Krisztusnak a keresztje, a váltság az nem elég valamire, mert nem akarjuk beengedni, akár úgy, hogy bűnt fölismerjük és rendezzük, akár a szentségben való növekedésre, akkor ez nagyon sok problémát fog okozni. Az egyik probléma az az, hogy ezen a területen lehet látni. Kialakul itt a vallásoskodás. Már nem tudok tovább menni, innen már nem a hitlépések jellemzik az életemet, már nem az Istenbe való öröm és szabadság, hanem tulajdonképpen megvannak egyfajta rutinok, és kialakul egyfajta vallásoskodás. Ennek az eredménye az, hogy tudom, hogy mit kell csinálni, megcsinálom, úgy öltözök, úgy viselkedek, úgy beszélek, úgy kommunikálok, mindent úgy csinálok, ahogy elvárnak tőlem, mert tudom, hogy mit mond a Biblia, de egyébként belülről már nem ez van. Már nem a tiszta szívből fakad ez, hanem rutinból. És kialakul egy ilyen vallásos magatartás. A másik oldalon, ha valaki megreked így a szentségben és a bűnfelismerésben, ennek a következménye lesz, hogy kialakulnak az életünkben olyan területek, amelyeket így letiltunk, és titkolt területek. Nem akarunk beszélni róla. Ugye ismerős ez? És mindaddig, amíg nem engedjük, hogy a kereszt teljesen betöltse az életünket, hogy a szívünk teljesen az Úré legyen, addig egyrészt a vallásoskodás, a másik oldalon pedig a bűnnel való együttélés, vagy a titkolózás, vagy egyszerűen nem foglalkozom az egésszel, mindez meghatározza az életemet. És a Biblia nagyon világosan beszél arról, hogy az Isten országa úgy tud előre haladni, hogy jó talajra van szükség, a szíved az tiszta legyen, hogy amikor az Isten üzen valamit, akkor az működhessen, befogadjon, és jó termést hozzon. A másik oldalon meg nagyon vigyázunk arra, hogy a konkoly, ami valóságos veszély, bármikor elérheti az életünket, az ne tudjon felnőni, hanem írd ki ezt a konkolyt, vagy vedd ki. És ez nem más, mint a bűnnek a felismerése, a bűnnek a megvallása, és a szentségben való növekedés. És hogyha ezt valaki teszi folyamatosan, akkor nem lesz vallásoskodó ember, hanem lesz egy igazi keresztény, nincsenek titkolt területek az életében, hanem őszintén is szabadon tud élni. Ha mégis kialakul ez, ahogy mondtam az előbb, következik az ember életében az, hogy így szellemileg kezd eltompulni. Nem annyira friss, nem annyira érzékeli az Istennek a mozgását, Istennek a reakcióit, hanem úgy egyre inkább tompul a dolog. Azt mondja a Biblia, Zsoltárok 57.9-ben Dávid mondja ezt, hogy ébredj lelkem, ébredj lant és hárfa, hadd ébresszem fel a hajnalt. Ezt alapvetően arra mondja, hogy a lelkét fölébressze, hogy az Isten tudja dicsőíteni. Ez azért fontos tudni, mert a lelkünk, vagy a szívünk hajlamos arra, hogy elaludjon. Hajlamos arra, hogy eltompuljanak ezek a szellemi érzékszerveink. És fontos, hogy fölébresszük ezt, hogy néha szembe menjünk azokkal a dolgokkal, ami úgy kialakul bennünk, és azt mondjuk, hogy nem akarok aludni, én szeretném, a lelkem éberen lenne. Akár arra, hogy az Isten dicsőítse. Efézus 5.14 azt mondja Pál apostol, ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Miért mondja ezt Pál apostol? Mert ha valaki ebben a korszakban éli az életét, a vallásoskodás meg a tiltott területek az életében, a bűnös területek az életében, amelyek nincsenek az Isten fennhatósága alatt, ezzel együtt eléri azt, hogy tulajdonképpen elalszik ez a valaki, sőt, Pál apostol azt mondja, hogy ez kezd hasonlítani a szellemi halál állapotához, hogy ezen a területen az Istennek az üzenete, az Istennek az élete, amit az Isten beszéde mond, az nem tud hatni. És azt mondja Pál, hogy ébredj föl a halálból, kelj föl, és akkor fölragyog a Krisztus, és újra a teljes életedet beragyogja a kereszt. Szóval nagyon fontos ez az ébredés, vagy ébresztés. És egy másik igen, Jelenések 3:1-3-ban ezt mondja a Biblia, a szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van, tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ez a tipikus vallásoskodás. Úgy tűnik, hogy él, úgy csinál minden, de egyébként belül már nem úgy működnek a dolgok. Ébredj föl, erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, honnan kaptad és hallottad, tartsd meg azt, és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. Vagyis mit mond a Biblia? Ha ebben az állapotban maradunk, ami ez a tompultság állapota, vagy az alvás állapota, vagy a szellemi halálnak az állapota, akkor nem fogjuk érzékelni azt, hogy az Isten mit akar mondani, vagy mit akar tenni velünk. És azt mondja, hogy el fogok jönni, de úgy tűnik ez az egész, mint tolvajként jövök el, fogalmat sem lesz, nem leszel rá felkészült, mert el vagy teljesen tompulva, alszol, és nem vagy kész arra, hogy találkozzál az érkező úrral. Szóval nagyon-nagyon fontos az, hogy amikor az Isten országának a kiteljesedését akarja Isten előremozdítani az életünkbe, ezt meghatározza a szívünknek az állapota. Hogy a szívünk teljesen az Istené, az Úré legyen. Mert akármilyen kis százalékban is szűkül ez a teljesség, a bűnnek, vagy a konkolynak, vagy a gonoszságnak a tulajdonsága az, hogy mindig teret akar hódítani. Soha nem áll meg. Az egy dinamikus dolog. Ugyan, mint az Isten ország, az is dinamikus dolog. És attól függ, hogy melyiket engeded. Mert Isten szabad akaratot adott nekünk. Szóval a keresztény életben nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen a szívünknek az állapota. Itt a Máté 13:36-tól a búza és a konkoly példázatának az értelmezésénél Jézus azt mondja, hogy tulajdonképpen ezt, hogyha egészen így globálisan nézzük, akkor itt arról van szó, itt a magyarázatnál, így ezt mondta nekik, aki a jó magot veti, az nem más, mint az ember fia, vagyis maga a názáreti Jézus Krisztus. Tehát ő az, aki elhozza az áldást, elhozza az üzenetet, elhozza a növekedést az embernek az életében. A szántóföld a világ, tehát az a hely, ahol most vagyunk, a szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának a fiai, a konkoly pedig a gonosznak a fiai. Jézus azt mondja, hogy ha te újjászületett keresztény vagy, akkor te a jó magból egy tiszta ember vagy. És akik nem akarnak az Úrral foglalkozni, akik megtagadják az Urat, rossz irányba mennek, azok a gonoszságnak a fiai. És az ellenség, aki a konkolyt veti, az nem más, mint maga az ördög. Aki el akarja érni azt, hogy minél inkább az emberek a konkoly irányába menjenek el. És gondoljatok bele, hogyha globálisan nézzük ezt, ami az Isten országának a célja, hogy minél több ember eljusson az üdvösségre. Sőt, azt mondja a Biblia, hogy mindenki eljusson az üdvösségre. Minél több ember olyan kategóriába kerül, akik már fölismerték az igazságot, és a jó magot befogadták, és ezt képviselik, egyszerűen ez társadalomformáló erővé válik. A világot lehet megváltoztatni ezáltal. És minél inkább, ha a másik oldal van nagyobb százalékban, vagy erőteljesen az tud növekedni, a gonoszságnak a fiai, akiknek az életében ott van az ördögnek az üzenete, az ördögnek a kommunikációja, egyre inkább fertőzötté válik a világ, és egyre inkább rossz irányba mennek a dolgok. Most gondoljatok bele abba a világba, tulajdonképpen nagyon sok érték van, De az a sok érték, ami igazán érték, az csak Istentől jöhetett. A sok minden más, amit használunk a világon, sok minden gonosz. Gondoljatok csak a hatalmakra. Politikai hatalmak jók. Van ilyen, olyan szélső, meg középső, meg nem tudom, de abszolút nem mondhatod azt, hogy ez szent. Persze az Isten föl tudja használni, tudja irányítani, de ott alapvetően elég sok gonoszság van. Vagy a gazdasági hatalom az jó. Halleluja a gazdasági válságért, igaz? Egy szűk elit kirobbantotta, és egy egész világ szenved miatta. A gazdasági hatalom is tele van gonoszsággal. De hogyha kulturálisan nézzük ezt a világot, a kulturális erő, vagy a kulturális hatalom a szent és tiszta? Hát mennyi mocsok van a kultúrában? És mindenre így tudunk tekinteni, ahogy Jézus mondja, hogy ez a világ olyan, hogy együtt nő benne a jó és a rossz, a búza és a konkoly. De a te életedben fontos, hogy ne így legyen. Jézus nem azt mondja, hogy mindegy, hogy ott van a konkoly, mindegy, hogy ott van egy kis bűn, meg ne foglalkozz vele, majd a végén lerendezzük, hanem tulajdonképpen arról szól az élet, hogy minél inkább a szíved teljesen az Úré, annál inkább áldott és boldog az életed. Persze az egész világra nézve ezt el kell fogadni, hogy a jó és a rossz együtt van. És én nem akarok a rossz irányba menni. És remélem, hogy te sem, hanem az Urat akarjuk követni. De ilyen értelemben tudomásul kell venni, hogy csomó gonoszsággal, csomó rossz dologgal szembe kell néznünk. De a mi Istenünk a Szent Isten, és azt mondja a Biblia, hogy mivel én szent vagyok, ti is szentek legyetek. Tehát nekünk keresztényeknek egy nagyon fontos üzenet az, amit 2 Timóteus 3.5-ben mond a Biblia, hogy vannak bizonyos emberek, azt mondja, hogy akik a kegyességnek a látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Ezek az üres, vallásoskodó emberek, vagy megrekedt emberek. Azok, akik nem tudnak folyamatosan kiteljesedni az Istennek a vezetése alatt, az Isten áldása alatt, mert valahogy megrekedtek, és megtanulták, hogy mit kell csinálni. A kegyességnek a látszatát megtartják, kívülről jó keresztény, belülről meg rossz keresztény. Kívülről jónak tűnik, belülről meg semmi. Tele van bűnnel, tele van mocsokkal, tele van zűrzavarral. És ma arra hív bennünket Isten, hogy az életünkben ne legyenek olyan területek, a szívünkben ne legyenek olyan területek, amelyeket úgy folyamatosan akár a vallásosságnak tartunk meg, akár így a titkolt bűneknek tartunk meg, hanem teljesen az Istennek nyissuk meg magunkat. Ez nagyon-nagyon fontos. Lehet, hogy valakinek ma lehet itt a megtérése, mert azt mondja, hogy eddig én nem is foglalkoztam ezzel. És fontos, hogy megnyitom a szívemet teljes mértékben az Isten előtt, hogy Jézus bejöjjön az életembe. Lehet, hogy vannak ilyen kisebb részek, ami vagy a vallásoskodás, vagy a titkolt bűnök területe, és fontos, hogy kinyissuk ezt az Isten előtt. És hogy az Isten teljes szabadságába tudjunk lenni. Hát azt mondja a Biblia, hogy Isten hűséges. És hogyha valaki ezt megteszi, akár amikor megtér, akár később keresztényként rájön erre, hogy valami nem jó az életemben. Valahogy ott van a gonoszságnak az ereje. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus úgy gondolkodik, hogy a megrepett nátszálat nem töri el, hanem meggyógyítja. A beteget ő meggyógyítja, nem azt mondja, hogy neked már annyi. Ezzel már nem kell foglalkozni. Azt mondja Jézus, aki hozzám jön, azt én semmiképpen nem fogom elküldeni. Hogy ott van az irgalom, ott van a kegyelem. És tulajdonképpen ez a jó számunkra, hiszen mindenki átélte már azt, hogy az életének vannak, vagy lehetnek olyan részei, ami akár ez a vallásoskodás, képmutatás, akár a titkolt bűnöknek a területe, és akkor megnyitjuk magunkat Isten előtt, akkor jön a kegyelem, és beárad a fény az Istennek a kegyelme, és az ember felszabadul, és boldogan mehet tovább. És Isten tulajdonképpen erre hív bennünket. Ez egy hitlépés. Sokszor nehéz ezt megtenni. Sokszor úgy tűnik, hogy amit az Isten akar nekem adni, az talán, mint a kevés lenne, vagy inkább elvenni akar tőlem. De alapvetően, amit az Isten ad, az mindig jó. Hallottam egy történetet egy amerikai családról. Tudjátok, Amerikában vannak jó gazdag emberek. Kicsit más az életszínvonal, meg más a világ, mint itt. Jól mondom, Mike? Itt vagy? Hol, Mike? Ja, itt vagy. Ugye sok gazdag ember van Amerikában. Na szóval egy gazdag családban a nagyfiú főiskolára jár, és hát közeledik a diplomaosztó, közelednek a vizsgák, és meg fogja kapni majd a diplomáját, és az a szokás a jó menő körökbe, hogy a diplomaosztón hát a papa egy autóval megajándékozza a végzős fiát. ez egy komoly ajándék, és hát ilyenkor főleg a fiúk tudnak örülni is neki. És a diplomaosztó előtt a kedves papa egyszer-kétszer elsétál a fiával, egy-két autószalomban nézegetik az autókat, próbálja az apa tesztelni, hogy melyik tetszik neki, melyik nem tetszik neki, milyen márka, milyen szín, nem tudom, mi kell bele, stb. Tehát a fiú egyre inkább élvezi ezt, és teljesen biztos abban, hogy én is autót kapok majd a végén. És amikor eljön a diplomaosztónak a napja, ott van a család, ott vannak a barátok, ismerősök, minden szép, minden jó, megvan az ünnepség, és az ünnepség után ott a család és a barátoknak a jelenlétében az édesapa megszólítja a fiát, és azt mondja, hogy fiam, hát gratulálok neked, ez egy komoly teljesítmény volt, hogy végigcsináltad az iskolát, nagyon örülünk és nagyon büszkék vagyunk rád, és szeretnénk kifejezni a hálánkat és a tiszteletünket feléd, és szeretnénk megajándékozni valamivel. Tehát a fiú már úgy nagyon izgult, és mindjárt megkapom a suszkulcsot, vagy megvesz az igazi ajándék. És erre a kedves papa elővesz egy ilyen hatalmas nagy bibliát, lehet, hogy nagyobb volt, mint ez, és azt mondja, tudod, fiam, minden áldás Istentől jön. Minden, ami jó dolog ebben a világban, az Isten üzenete. És hát én nem tudok sokkal többet neked mondani, mint az, hogy vedd komolyan az Istent, és ha Isten komolyan veszed, akkor minden a tiéd. Hiszen azt mondja a Biblia, hogy keressétek Isten országát és igazságát, és minden más megadatik nektek. Úgyhogy én szeretném neked ezt a Bibliát átadni, hogy az életedet irányítsa, formálja, és tegye boldoggá, és tegye teljessé, mert ennél többet én nem tudok neked adni. És odaadta a fiának a Bibliát. És a gyerek annyira fölháborodott ezen, és annyira nem volt fölkészülve arra, hogy most egy Bibliát kap ajándékba, hogy teljesen kiborult, és föltözvágta a Bibliát, és azt mondja, nem erről volt szó. Én nem ezt láttam tőletek. És teljesen megromlott a kapcsolat a szülőkkel, annyira, hogy a diplomaosztó után, minden után a fiú úgy döntött, hogy inkább elhagyja a családot, és egy másik városba költözik el, hogy ne is lássa az apját, egyszerűen megszakadt szinte a kapcsolat velük. Máshol vállalt munkát, elteltek hetek, hónapok, és minimális kapcsolat volt csak a családdal. És a történetnek a lényege, hogy néhány hónappal később az édesapa megbetegedett, és elég hirtelen meg is halt. És a fiú hát nyilván a betegség miatt, a haláleset miatt hazament, és az édesapa halála után ott volt bent a lakásba, és nézegette ott a dolgokat, és gondolkozott így a jövővel kapcsolatban, hogy mit kell tenni, és meglátta az egyik polcon azt a Bibliát, amit az apja odaadott neki, hogy ez lesz a diplomaosztón a nagy ajándék. És hát a fiúnak eszébe jutott ez az egész történet, hogy mennyire frusztrált ez az egész, hogy mérges volt ez az ajándékért, hogy miért egy Bibliát kapott, és miért nem valami komolyabb dolgot. Mégiscsak kinyitotta a Bibliát, és nézegette a Bibliát, és ahogy lapozta, az utolsó oldalnál azt látta, hogy benne volt egy csekk, egy borítékban, és benne volt az, hogy fiam, itt van az autódnak az ára. Csak ő ezt nem tudta átvenni. Ő ezt nem tudta érzékelni, hogy most a Biblia, vagy az autó, és melyik a nagyobb dolog. És tudjátok, amikor szellemileg eltompul valakinek az érzékszerve, a szellemi érzékszerve, akkor tulajdonképpen ilyen hibákat tudunk elkövetni, hogy a jó dolgokra nemet mondunk, esetleg a rossz dolgokra meg igen mondunk, nem tudjuk érzékelni az Isten dolgait, és úgy összezavarodik minden. De azt mondja a Biblia, hogy Isten a tiszta szívet tudja megáldani. Isten azt a szívet tudja betölteni, amelyik vágyakozik arra, hogy teljes egészében az Isten legyen az, aki meghatározza az életemet. Az Isten beszédét el tudja fogadni. És ilyen értelemben nagyon-nagyon fontos, hogy milyen állapotban van a szívem, meg milyen állapotban van a szíved. Hol tartasz a szentségben való növekedésben, a kiteljesedésben, amit Isten neked akar adni, hogy lépésről lépésre, dicsőségről dicsőségre előre haladj. Azt mondja a Biblia, hogy ki tudom vetíteni, Példabeszédek 22:11-ben, aki szereti a szív tisztaságát és jó indulattal beszél, annak barátja a király. Az Isten országában ez teljes mértékben így működik. Magyarországon nem biztos. Tehát azért, mert te becsületes, tiszta szívű ember vagy, nem biztos, hogy barátod lesz az Orbán Viktor, vagy az aktuális miniszterelnök, vagy az államelnök. De az Isten országában ez mindenképpen így van. Ha te tiszta szívű ember vagy, a szívedet oda adod Istennek, hogy tisztítsa, meg áldja, meg töltse be, és a Szentléleknek a teljességére vágysz, akkor ennek az eredménye az lesz, hogy a mennyek országának a királya, az biztos, hogy a barátod lesz. Aki vezet téged, és meg akar áldani téged. Szükséged van arra, hogy a király barátja legyél? Ez azon múlik, hogy a szívünk mennyire tiszta. És ha vágyunk erre, akkor Isten mindenképpen meg tudja tisztítani a szívünket. Azt is mondja a Biblia, hogy a megtört szívet Isten nem veti meg. Amikor valaki megtört szívvel jön, és azt mondja, Uram, szükségem van a kegyelemre. Szükségem van arra, hogy megtisztíts. Akár apró kis dolgok, akár generális nagy dolgokat kell valamit teljesen kicserélni az embernek az életében. Istennek van hatalma arra, hogy megújítson bennünket. És te is tapasztaltad már én is. Én azért lehetek itt, és azért prédikálhatok, mert velem ezt Isten megtette, hogy megteszi újra és újra. Ha te itt vagy, és keresztény emberként, azért lehetsz itt, és azért tudod Isten szolgálni, azért tudod Istent imádni, mert ez működik, hogy Isten megtisztítja az embernek az életét, megújítja az embernek az életét, és mehetünk tovább. És holnap után ugyanez vár rád, hogy az Istennél mindig van valami új dolog. De a kérdés mindig az, hogy milyen a szívünknek az állapota. Hogy vágyunk arra, hogy az Isten jelenlétében legyünk, vagy pedig ez már nem annyira fontos. Kérlek benneteket, hogy csukjuk be a szemünket, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, te, aki az Úr vagy, aki a mindenható vagy, aki teremtettél bennünket, a szívünket is te adtad, te indítottad el, hogy működjön, hogy dobogjon a szívünk, és te adtad a lelkünket, te lehelted a te szellemedet belénk, Uram. Te vagy az, aki meg tudsz vizsgálni bennünket. És most azt kérjük, Uram, hogyha valakinek elfáradt a szíve, elfáradt a lelke, kérlek, hogy újítsd meg és gyógyítsd meg. Ha valakinek megkeményedett a szíve, kérünk, Uram, hogy adj egy új szívet, ahogy mondja az igéd, hogy te a kőszívet el tudod venni, és egy új szívet tudsz adni. Egy érzékeny szívet. Uram, ha valakinek lázadó a szíve, és tele van keserűséggel, és talán így reagál a dolgokra, Uram, gyógyíts meg a lázadó szíveket is, és imádkozom azért, hogy a te Szent Szellemet tudja betölteni ezeket a szíveket. És imádkozom azért, ha valaki van itt, aki még nem is ismer téged, az ő szíve még nem egyáltalán nem a tiéd. Uram, hadd nyíljon meg a szíve, és kérlek azért, hogy szülessen újjá, és az örök életnek az ajándékával ajándékozd meg. Gyere Krisztus, és gyere a szívünkbe. És imádkozom azért, hogy tisztítsd meg, Uram, az életünket teljes mértékben. Annyira szükségünk van erre. Olyan sok hatás ér bennünket, ami beszennyez, ami a konkoly, ami zűrzavart és káoszt okoz az életünkben. Mennyi atyánk, imádkozunk azért, hogy gyere, és a te szellemedet használd arra, hogy bűn és igazság és ítélet tekintetében megítéljen bennünket, és felszínre hozza mindazt, ami nem jó, és meg tudd áldani mindazt, ami jó, ami tőled van. Uram, imádkozom így, hogy erősíts meg bennünket. És legfőképpen azt kérjük, Uram, hogy óvjál meg bennünket attól, hogy elaludjunk, hogy közömbösek legyünk feléd. Uram, kérünk téged, hogy tegyél érzékenyé bennünket, és segíts bennünket, hogy utáljuk a vallásosságot, hogy utáljuk a fölösleges dolgokat. Segíts bennünket abban, hogy utáljuk a bűnt, és szeressünk téged, Uram, aki a megváltunk, vagy aki a Krisztus vagy. Imádkozom azért, hogy így áldj meg bennünket, és adj nekünk teljes szabadulást és teljes előrelépést minden olyan területen, ahol talán már régen leragadtunk. És Uram, azt kérjük az imádságunkban most, hogy ahogy Dávid is mondta, hogy tiszta szívet teremts bennünk, Urunk. És az erős lelket újítsd meg bennünk, Uram, a te Szent Szellemednek a munkáját újítsd meg bennünk. Szükségünk van erre. Ha kell, akkor tudjunk megbocsájtani. Ha kell, akkor tudjunk kezdeményezni. Ha kell, akkor tudjunk igen mondani neked. Uram, imádkozom azért, hogy segíts ebben bennünket. Hogy minden, ami jó dolog a mennyből jön, tudjuk, Uram, az mind-mind tudjon elérni bennünket, betölteni az életünket, a családunkat, a gyülekezetünket. És minden, ami gonoszság, ami rossz, ami az ördög munkája, ami csak kísértés, ami tönkretenne bennünket, Uram, segíts, hogy jól lássuk ezeket, és tudjunk ezekre nemet mondani. Imádkozom így, Uram, hogy legyen áldott ez a gyülekezet. Imádkozom, hogy legyenek áldottak és erősek a családok. Imádkozom azért, hogy az életünk legyen a te védelmed alatt, a gondolkodásunk, a jövőnek a tervezése az legyen, Uram, a te irányításod alatt, hogy olyan jövőt álmodjunk, amit te álmodtál nekünk, és olyan dologban akarjunk kiteljesedni, amit te mutatsz nekünk. Uram, így imádkozom, hogy segíts nekünk, frissíts föl ma délőtt bennünket, újíts meg és erősíts meg bennünket, szükségünk van erre. Tiszta szívet adj, Uram, nekem, nekünk, valamennyünknek. És az a tiszta szív legyen egy erős szív, legyen egy olyan szív, akik másokat is tud szeretni, másoknak tud szolgálni, másoknak is áldást tud jelenteni. Drága mennyei atyánk, így imádkozunk, hogy legyen áldott a te neved azért, hogy ezt te megteszed. És tudjuk, Uram, hogy ha ma valaki segítségül hívja a te nevedet, és kéri azt, hogy segíts, szabadulást adsz, megváltást, azt és győzelmet, azt köszönjük ezt, Uram. Most nagyon áldott a Te neved ezért, az Úr Jézus Krisztusban. Amen.